Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A mai műsorban hallgatói kérdésekkel foglalkozunk, illetve ahogy szoktuk, kapcsolódunk még egy kicsit a korábbi műsorainkhoz is. Mondjuk ez Szigetvári Péter nagyon-nagyon érdekes észrevételt tett.
Azt mit mondja, mond?
Azt mondja, beszéltünk az angol és francia helyesírásról.
Hogy és azok úgynevezett mély helyesírások, tehát hogy sok évszázadra visszamennek, mint hogyha lenéznék egy mély kútba, és ugye a múltat látom, mert úgy írnak, ahogy évszázadokkal ezelőtt beszéltek. Tehát angolul le van írva, hogy name, de már rég azt mondják, hogy name. Ugye erről volt szó.
Igen, és hogy az íráskép az valami nagyon régi kiejtést tükröz. Erről beszéltünk egy korábbi műsorban, és utána beszéltünk a magyar helyesírással kapcsolatban is, hogy a magyar az mennyire nem ennyire befagyott helyesírás.
Van egy, persze egy híres példa, az elipszilon, ugye, amit már régen J-nek ejtünk, de még mindig úgy írjuk, ahogy réges-régen mondták, de valóban a magyarban ez sokkal ritkább. És hát azt mondtuk, hogy hát ez megnehezíti azért az emberek dolgát, mert amit... amit le kell írni, hát az nagyon távol van attól, amit hallanak és mondanak.
Igen, azt a kiegészítést teszi ehhez Szigetvári Péter kollégánk, hogy szerinte az kimarad, hogy a helyesírás nem csak hogy egy régi állapotot tükröz, hanem egy csomó különböző nyelvi változatot egységesít. Tehát például az angol helyesírás esetében egy csomó angol nyelvet egységesített a helyesírás, ahogy a kínai írás is egyébként többek között azért jött létre és maradt meg, hogy egységesítse a sokféle kiejtést.
No jó, de hát az nem is jelöli persze a kiejtést.
Részben
hát,
jelöli csak.
Igen.
Mert hogy, ha fonetikusan akarnánk írni, vagy akartak volna írni az angolok, akkor választaniuk kellett volna, hogy mi legyen az alap kiejtés. Mert hogy nagyon sokféleképpen ejtették. Ő itt a time, ugye az idő szót hozza föl példának, hogy azt még, ha régi kiejtést veszem is, vagy egy kicsit régebbit, vagy akár a mait vennénk, time.
Ennyiféleképpen
ejtik. Na most, ha a kiejtéshez akarnánk igazodni, melyiket vegyük alapul, és melyiket egységesítsük.
Igen. Vagy hát azt a szót, hogy park, azt ugye az angol nyelvi világ egy részén R nélkül mondják park. Más helyen azt mondják park, más helyen azt mondják park, és hát valóban akkor ezek másképp volnának leírva, megnehezülne ugye az olvasás. Így fogalmaztál, hogy egységesítik ezeket a nyelvváltozatokat.
Ezt a Szigetvári Péter fogalmazta.
Igen, ez így félrevezető, természetesen nem egységesítik magukat a nyelvváltozatokat, mert az emberek vígan beszélnek nagyon más-más módon, hát egy ilyen hatalmas területen elterjedt nyelv, mint az angol, esetében ez természetes. De valóban az írás hát megkönnyebbedik azáltal, vagy az olvasás megkönnyebbedik azáltal, hogy mindig egyformán van leírva.
Ja igen, erről is szó van, de arról is szó van, hogy azért többek között azért nem modernizálták a helyesírást, mert akkor dönteniük kellett volna, hogy melyik változat alapján modernizálják, és azt mondták, akkor már a legbékésebb dolog az, hogy meghagyjuk úgy, ahogy a régi alak volt, aztán mindenki úgy érti,
hogy... Tehát inkább senkié legyen, mint hogy valakié.
Igen.
Ez igaz. De azt hiszem ez a németre is igaz, hát azt is nagy területen beszélik, és nagyon más hát kiejtések vannak, tehát mondjuk azt, hogy írni például, hát azt ugye azért Bécsben inkább Schreiben-nek mondják, míg Észak-Németországban Schreiben-nak, hát ez is elég nagy különbség.
Igen, de a németnek általában a helyesírása kevésbé mély, hogy úgy ezt igaz. A kifejezést használjuk, tehát kevésbé van távolodott el azért a
hát azért, hogyha jobban megnézzük, hát azért igen. Az S kezdetű szavakat néha SCH-val írjuk, mint Schreiben írni, néha meg csak söbetűvel, tehát azt mondom, hogy Stein, kő például.
Hát ja, de csak meghatározott körülmények
igen,
között.
Igen.
A következő, megint a korábbi adásokhoz kapcsolódó megjegyzés, illetve ezt nem a hallgatónk megjegyzése tulajdonképpen. Volt egy korábbi műsorban Anita nevű hallgatónk, aki arról érdeklődött, hogy hogy lehet, mindig ostorozzuk az iskolai nyelvtan
hogy régi módi tudománytalan.
Régi módiságát, hogy mennyire távol került a nyelvtudománytól.
Igen.
És ő arról érdeklődött, hogy hol lehet modernebb változatát megtalálni ennek, és mi félreértettük ezt a kérdést, úgy látszik. Erre egy hallgatónk felhívta a figyelmünket, és utána vissza is kérdeztem Anitának, visszaírtam, hogy ő most ezt hogy értette pontosan. És mert mi úgy értelmeztük, hogy az iskolai nyelvtan anyagot hol lehet modernebb szellemben megtalálni, és ajánlottuk ezeket a remek
romániai
kiadványokat. Igen. Mindjárt még erre is visszatérek. És Anita valójában nem ezt kérdezte, hanem azt, hogy úgy általában a modernebb nyelvészeti irányzatokról hol lehet olvasni.
Tudományos ismeretterjesztés.
Vagy hogy, hát, hogy hol lehet megtalálni azt, hogy milyen a nyelvészetnek a mai állapota, vagy modernebb állapota.
Hát erre és, vannak könyvek szerencsére.
Hát igen. De mondjuk el, hogy milyeneket tudnak találni, mert hát tényleg több hallgatót is érdekelhet. Tehát az általános nyelvészetről nincs olyan nagyon sok egyébként. Hát van ez a Nyelv és a nyelvek című könyv, ez talán a legstandardabb, ezt használják a legtöbben.
Kenesei István szerkesztette.
Szerkesztette, elég régen jelent meg. Van egy felújított kiadása, egy korszerűsített változata, de még akkor is azt mondom, hogy egy viszonylag régebbi állapotot tükröz, tehát ilyen igazi mai azt talán nincsen. És hát van egy másik, aminek én voltam az egyik szerzője, nem azért mondom, hogy reklámozzam, mert nem is nagyon tudnám reklámozni, hiszen szabadon hozzáférhető.
Igen.
És nekem anyagi hasznom sose származott belőle.
Kálmán László és Trón Viktor.
És Trón Viktor, bevezetés a nyelvtudományba. Ezt mondom, az interneten meg lehet találni, például a Nyelvtudományi Intézet honlapjáról el lehet jutni oda a kiadványok.
Hadd ajánljak azért egy valóban népszerű, kicsit talán túlzottan is olvasmányos, albumszerű nagykönyvet, ez pedig ja, David Crystal, a nyelv enciklopédiája. Nincs benne sok, de ami benne van, az megbízható, igaz, értelmes, szórakoztató.
Az viszont nagyon vastag és drága.
Ez igaz, igen.
Viszont illusztrálva van. És
igen, igen, van. Igen.
Igen, hát most idegen nyelven persze rengeteget lehetne javasolni, és rengeteg sok jelent meg, de magyar nyelven én nem is tudom most hirtelen, mit tudnánk még ezeken kívül felsorolni. És akkor visszatérve ezekre a romániai kiadványokra, különösen az Ábel kiadónál megjelent feladatbank, talán ez volt a címe.
Igen.
Azt írja Steven Székely hallgatónk, hogy próbálta az Ábel kiadó oldalán megrendelni ezeket a könyveket, és azt találta, hogy a honlapjuk úgy van beállítva, hogy csak romániai irányító számokat fogad el.
Na,
és egy ezt gondolja, hogy esetleg az itteni hallgatókat is érdekelheti ez az információ. Nem tudom, hogy mi az igazság. Lehet, hogy van Magyarországon is terjesztője ezeknek, de én se találtam meg az interneten, amikor rákerestem.
Hát igen, ezek iskolás könyvek, és nyilván az Ábel kiadó nem tartja valószínűnek, hogy magyarországi, magyar iskolában is használnák őket, de kár.
Lehet, hogy meg fog ez változni, de hát egyelőre akkor ezt tudjuk mondani a hallgatóinknak, hogy nehéz megszerezni őket.
Igen, igen. Tessék, hát Romániában egy lakást bérelni, ahhoz irányító szám, és akkor már meg tudja rendelni.
Nem, hát ha már, igen, de ha már oda megy, akkor az a legegyszerűbb, hogy ott a könyvesboltokban megkaphatja.
Ez is igaz, igen.
Jó. Van még valami az előző műsorainkhoz? A helyesírás volt, ha foglalkoztunk a legutóbbi műsorban.
Igen.
És bár hallgatói leveleket nem nagyon kaptunk ebben az ügyben, én csodálkozom is egy kicsit, talán emlékeznek rá a hallgatóink, hogy mi mindig elhatároltuk magunkat attól, hogy helyesírásról nyilatkozzunk.
És akkor most ne csodálkozunk.
És ezért nem is csodálkozunk. Egyébként egy konkrét helyesírási kérdésekre nyilván nem is fogunk tudni válaszolni, vagy nem is nagyon szeretnénk. De azért a helyesírás elvi problémái azok érintik a nyelvészetet, hiszen azokat valahogy a nyelv szerkezetéhez képest kell, vagy szokás megállapítani.
Például meg kell a helyesírási szabályzatnak is ugye állapodnia saját magával, vagy a tudományos közösséggel abban, hogy a toldalékokat hogy osztályozza, hogy mi a rag, mi a jel és mi a képző, mert ez esetleg...
Nem egy egyszerű
hát
kérdés
bizony egyáltalán. Bizony nem, és mi tudjuk a legjobban, hogy számos határeset van. Azért beszéltünk itt volt Mártonfi Attila szakértő, és beszéltünk a szerű, hát toldalékról, vagy elemről, ugye, amit hol így írtak, hol úgy írtak, a viaszszerű, hogy most az SZ, vagy SZ. Ez is egy példája volt annak, hogy a szerű az akkor most egy összetétel, most ugye ezt hirdeti a szabályzat, és azért kell az észszerűt SZ-SZ-vel írni.
Igen, de számtalan más probléma is van ezzel, hogy jelrag képző elhatárolása. Az egyik hallgatónk az azzal keresett meg engem személyesen, nem a Facebookon, hogy ugye Mártonfi Attila azt mondta, hogy csak apró, pici változtatások vannak az új szabályzatban, és ez így is van, de azt panaszkodott nekem, hogy azért elég idegesítőek tudnak lenni ezek a változtatások,
jó,
és tanástalanul kérdezte tőlem, hogy mit csináljon azzal a szóval, hogy munkaerőpiaci. Ez a barátom az újságíró, és konkrétan szembe került azzal, hogy le kellett az újságban szerepelnie kellett ennek a szónak, hogy munkaerőpiac, és a szerkesztőség, mi, ahogy ez lenni szokott, összefutott, és tanácskozást tartott. Jó, erről.
Egyébként imádják ezen az agyukat köszörülni, igen, a folyosón. Igen. Tehát munkaerőpiaci.
Ugye az első, amit észre kell vennünk, hogy ez három tagú összetétel, mert a munka, az erő és a piac az mind a három ugye szótő, tehát három szótő tartalmaz, és tudjuk, hogy ha kettőnél több szótővet tartalmaz egy összetétel, akkor bizonyos esetekben kötőjeles írásmódot javasol az akadémia. Hogy miért csak háromtól számít ez egyébként, azt szerintem nagyon támadható, mert ugye jól tudjuk a tudományos szövegek, akik tudományos szövegeket írnak vagy olvasnak, tudják, hogy néha nagyon-nagyon hosszú szavak tudnak csak két tagúak lenni, két hosszú tagból összerakva, és az embernek olyankor nagy kedve lenne ennek ellenére berakni egy kötőjelet, mert jobban olvasható.
Igen,
nem értek egyet a szabály, sok mindennel nem értek egyet a helyesírási szabályzatban, de ez az egyik, amivel nem értek egyet, hogy ha két tagú, akkor semmiképp se javasolják a kötőjelet. Csak tehát ha az, legalább hogy... három tagja
igen,
van.
Igen. Tehát az, hogy vallásszociológia, ami hát elég hosszú, és ráadásul a közepén összeszalad egy S, meg még egy S és egy Z, ugye vallás szociológia, ami olyan furcsán néz ki, mint hogyha egy dupla S lenne, de közben nem az, hát jót tenne egy kötőjel. Ugye ilyesmire gondolsz?
Erre gondolok egyrészt, másrészt még inkább gondolok arra, hogyha két hosszú szót összerakunk mondjuk egy nyelvészeti szakszövegben, amit ritkán szoktak összerakni, mert a vallásszociológia az még egy olyan szó, amit azért viszonylag gyakran látunk, vagy láthatunk.
És akkor már megszoktuk.
Már megszoktuk, de amikor egy ilyen egyszerű összetételt alkot az ember, akkor különösen úgy érzi, hogy megkönnyíteni az olvasást, ha oda betenne egy
hát
kötőjel.
Ez igaz. Alabástrom kitermelés?
Jó.
Például,
jó.
Ugye? Igen.
Na most, jó, tehát ez egy részletkérdés, hogy miért ragaszkodik a szabályzat ahhoz, hogy csak három szótag fölött javasol, vagy három összetételi tag felett javasolja a kötőjelezést.
Bocsáss meg, azért, Laci, mert különben azt kéne mondania, hogy hát a két tagot, az persze, hát vaspánt, oda ne tegyünk kötőjelet, mert hát minek a két tag közé, csak akkor, amikor már nagyon hosszú, nagyon szokatlan és nagyon bonyolult.
Hát ez lenne.
És ezt nem szívesen mondja a szabályzat, mert hát ő úgy érzi, hogy ő egy szabályzat.
Értem, és a szabályzat hát nekem ez vele a bajom, hát lehet, hogy nekem általában a szabályzatokkal hát is van bajom.
Tudod, de... milyen ez, Laci, mint a biztosítási kötvényen, nem tudom, hogy ma is úgy van-e még, de régen fel volt sorolva, hogy balhüvelykúj elvesztése esetén 5000 forint, jobb hüvelykúj elvesztése esetén 8000 forint, és így tovább.
És mi van, ha balkezes az
Látod, és az embernek, nem tudta az ember, hogy sírjon vagy nevessen, ahogy ez fel volt sorolva, de látszott, hogy hát ők azt gondolják, hogy így lehet működni.
Most érveket adsz egyébként a kezembe, mert én szerintem, mivel ez a szabályzat, ez nem jogszabály, és nem jogi szöveg, szerintem nem kéne ehhez ragaszkodni ezt a precizitáshoz. Én azt mondanám, ha én írnám a szabályzatot, hogy igenis ez lenne a szabály, hogyha úgy érzem, hogy nehéz lesz felolvasni, vagy elolvasni, mert túl hosszúak a részei, és nehezen venni észre, hogy hol a határ, mert szokatlan, akkor rakjunk kötőjelet. De térjünk vissza a létező szabályzatra. Három tagú összetételek esetén akkor javasolják a kötőjelet, hogyha hat szótagot meghaladja a hossza. Ugye ezt mindannyian tudjuk az iskolából. És a munkaerőpiac az így hat szótag.
Munkaerőpiac.
Ugye három két szótagúval van összerakva.
Tehát munkaerő... kell bele kötőjel.
Tehát nem kell bele, mert csak hat szótag.
Ja, nem kell bele.
De a munkaerőpiaci az ível együtt már hét szótag,
és
akkor már kellett bele kötőjel a 11. kiadásig. és ez az egyik olyan apró pont, amiről Mártonfi Attila is beszélt, hogy apró pontokon változtatják meg nagy ritkán a szabályzatot. Most éppen ezt megváltoztatták a 11. és a 12. kiadás között, hogy az i, legalábbis én ezt láttam a helyesírás.mta.hu weboldalon, amit mindenkinek nagyon javasolunk. Jött ez az újságíró barátom, és panaszkodott, hogy nem tudják eldönteni, benyomták a helyesírás.mta.hu-ba, és az jött ki, hogy mind a kettő elfogadható, tehát munkaerő kötőjel piaci, vagy egybe munkaerő piaci. És azért adott két lehetőséget, mert a 11. szabályzat is, kiadás is benne van a programban, meg a 12. is.
Jaj.
De a 12-be kivételként fel van sorolva, hogy az i képző nem számít bele a 7 szótagba, aha, míg az összes többi képző igen, mert a szabály úgy van megadva, hogy a jelek és a ragok nem számítanak a szótag számlálásnál, a képzők viszont számítanak. Tehát a munkaerőpiacos az már 7 szótagnak számít, és kötőjelrel kéne írni, munkaerő kötőjel piacos. Aha. A munkaerőpiacit viszont egybe kell írni, mert az i képző nem számít bele a szótagszámlálásba, hiába 7 szótag ez így együtt, ez csak 6-nak számít, mert az i-t nem számoljuk bele.
Két kérdésem van. Az egyik egy technikai. Miért öleli föl még mindig az akadémiai tanácsadó, hát szerver, a lejárt szabályzatot? Hát szabad ezt csinálni?
Hát szerintem ez csak a kapacitás kérdése, még nem vették ki belőle, ja, gondolom, vagy ilyesmi. Megjelöli is különben, hogy amikor meg is indokolja a javaslatait, és akkor lehet látni, hogy a kötőjellel írásnál ő a 11. kiadásra hivatkozik az indoklásban, az egybeírásnál meg a 12. kiadásra hivatkozik.
Ja, jó, értem. Tehát ez nem olyan, mint hogyha a törvénykönyv szerver azt mondaná, hogy pártellenes tevékenységért 6 év börtön jár. Mert valamikor volt ilyen, és...
Egy hát, kicsit olyan, mintha ez is kijönne mondjuk a jogtanácsadóból, csak oda lenne mellé írva, hogy a korábbi törvény szerint.
Értem.
Jó, ez egy szépséghiba, de az a naív felhasználók megzavarodnak.
Van egy komolyabb igazi kérdésem. Miért döntött úgy a helyesírási bizottság, és vele együtt ugye Mártonfi Attila, aki mint szakértő ott ténykedik, de miért döntött úgy, hogy az i-képzőset nem tekinti, mint egy hosszabb változatnak, hogy az i-képzőt nem látja, ugye, mert erről van szó igazából.
Erre szokták azt mondani a riportalanyok, hogy ezt tőle kéne megkérdezni, de ez a mi esetünkben, ezt komolyan is gondolom, hát nyilván fogunk még vele beszélgetni, ezt meg fogjuk majd tőle kérdezni.
Mert nagyon gyakori?
Rövidke, csak egy hangból áll. Nagyon gyakori. Hozzá kell tennem, hogy nem is az igazi képző. Tehát azért az igazi képző nem ilyen, mint az i. Mondok egy okot rá, hogy miért nem igazi képző, mert az igazi képzős szavak azok külön benne szoktak lenni a szótárban. Az i képzős szavakat nem szoktuk külön fölvenni a szótárban, vagy a legritkább esetben csak hat valami nagyon furcsát jelentenek. Tehát a munkaerőpiac lehet, hogy benne van a szótárban, de a munkaerőpiaci az valószínűleg nincs benne a szótárban. Hát nem fogunk minden szóhoz az i-képzős változatát is, nem fogjuk külön szótárazni.
Tehát mondjuk...
Gondolom én, tehát nem az az igazi képző, új szótalkotó képző.
Utcai, ezt nem muszáj a szótárban
valószínűleg
külön bevenni.
Nem lesz benne, igen.
Aha, értem.
A házi az lehet, hogy benne lesz a szótárban, mert annak vannak ilyen különleges használatai, hogy házi lekvár.
Igen, értem.
Jó, azt hiszem, hogy ennyi volt fontos a múltkori adásokból.
Én is megemlítenék egy dolgot, mert nekem is, hát jó, én szépen tudom a helyesírás, meg hát író-olvasó ember vagyok, ez a munkám is részben, tehát jó, nekem olyan nagy gondot nem okoz, de... Vannak helyek, amikor tényleg én se szeretem. Egyrészt szeretek kötőjelet tenni, tényleg, hogyha alabástrom kitermelés típusú szavak fordulnak elő, illetve a nem szócskával szerettem egybeírni. Tehát érted azt, hogy a nem keresztény ókor nem tudom, mit csinált, én bizony a szívem szerint egybeírnám.
Vagy kötőjellel, nem? Én szeretem kötőjellel is írni.
Jó, igen.
Mert főleg, ha szokatlan, és igen.
Igen, igen. Míg a szabályzat azt hiszem azt mondja, hogy ő hát most így szoktunk fogalmazni, hogy külön kell írni, persze a kell szócska nem helyes, ő külön tanácsolja írni, ugye? Hát a helyesírási szabályzat, ez egy hatalmas tanácsmennyiség, amelyet hát javasol betartani. Én igen, vagy az, hogy nem zsidó állampolgárok, így és így, hát én azt egybeírnám.
Igen. Azt jó. Hiszem egyébként, ez a régi mániám, de azt hiszem, hogy te ebben a szintén a hangsúlyozást próbálod visszaadni, ami ugye, mert ezt lehetne tulajdonképpen két külön hangsúlyra is ejteni, és akkor lehet, hogy te is inkább külön írnád, csak ezeket annyira egybe szoktuk mondani, ezért is hajlunk arra, hogy egybe vagy kötőjellel írjuk.
Ez igaz, de itt arról is szó van, hogy a nemnek a tartománya az szigorúan csak az utána következő szóra vonatkozik, tehát sétált nem zsidó barátaival, ha külön hagyom, akkor nagyon furcsa, olyan, mintha a nem rossz helyen lenne.
Értem én, mit mondasz, de amikor egy olyan mondatot mondasz, amiben két külön hangsúlya lenne, tehát amikor azt mondod, hogy ő nem zsidó vallású, akkor te is külön írnád,
igen.
Mert hogy nem a nem zsidóra, mint önálló fogalomról beszélsz, hanem egyszerűen tényleg tagadsz egy jelzőt.
Hát, és vagy pedig a jó, hát vagy pedig tagadom az ő zsidó vallású igen, mondatot, igen. És pontosan, akkor már a tagadásnak pontosan. A tartománya igen, valóban igen. A mondat.
Igen. Jó, hát mindannyiunknak vannak a helyesírással kisebb-nagyobb problémáink, szerintem Mártonfi Attilának is vannak.
Igen, igen.
De ő ugye azt a véleményt képviseli, hogy próbáljuk meg minél jobban befagyasztani, ugye, neki ezt a szót használta a műsorban is.
Igen, igen.
Én egyébként ezzel az állásponttal sem értek teljesen egyet, én nem bánnám, hogyha időnként egy kicsit változna, mindaddig, amíg az olvashatóságot ez nem zavarja, és szerintem az egybeírás, különírás például olyan témakör, vagy olyan jelenségkör, aminek a apró változásai egyáltalán nem zavarnák szerintem az olvasást. Ennél sokkal súlyosabb dolgok se zavarják, tehát ha például egy olyan régi szöveget olvasol, amiben CZ-vel jelölik még a C-t, hát az első mondat után megszokod, és
persze,
minden további nélkül tudod olvasni. Igen. Tehát egy kicsit el van túlozva szerintem az az aggodalom, hogyha egy kicsit másképpen írnánk le, akkor nehéz lenne elolvasni. Igen. Igen. Szerintem igenis az olvasás. Mondok egy olyan összetett szót, amit nem szoktak mondani, és én kötőjellel írnám, az olvasás ergonómiai szempontból szerintem
mondj
jobb lenne.
Egyszer olyan szép.
Olvasás ergonómia.
Olvasás ergonómia.
És én olvasás ergonómiai szempontból jobbnak találnám, hogyha kevésbé lennének kötöttek
Laci, a szabályok. Mit jelent ez a szó?
Az olvasás kényelmét szolgál. Várjál, ugye akkor melléknév lenne. Tehát az olvasás kényelmének szolgálata. Ez lenne az olvasás ergonómia.
Igen.
Olvasás ergonómiai kutatásokat lehetne például végezni úgy, hogy különböző helyesírású szövegeket, ugyanazt a szöveget különböző helyesírással olvastatnák el emberekkel, és mindenféle elektródákat helyeznének rájuk, meg szemmozgásukat kísérnék, és lemérnék, hogy melyiket tudják könnyebben olvasni.
Na most éppen elláttad így képzővel ezt a szószörnyeteget, és azt mondtad, hogy olvasás ergonómiai kutatásokat. Most ez hány szótag?
Hát ez az I az nem befolyásolja, az olvasás ergonómia az két tagú összetétel, tehát egyáltalán nem kell számítani.
Annak ellenére, hogy rettentő hosszú.
Így van. Igen. Így van, a mai szabályzat szerint a két tagúaknál egyáltalán nem érdemes igen. Számolgatni igen. A szótagokat. Igen. Jó. Ádám, van itt ez a hölgyismerősödnek a kérdése.
Igen, igen, igen.
Ezt olvasd fel, vagy mondd el.
Igen, nagyon érdekes. Tehát idős hölgyismerősöm. Azt mondja, hogy őt nagyon zavarja a közbeszéd romlása. Hát ő így fogalmaz. Mindjárt hoz is rá példát. Most én biztos voltam benne, teszem hozzá én, hogy a durva, trágár beszéd az, ami őt zavarja. De meglepetésemre nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy vannak olyan kifejezések, hogy például XY nagyot villantott. XY nagyot villantott. Hát, hogy ez neki nagyon furcsa, már én azt mondanám, hogy ő ettől nagyon kibukik, de ezt ő nem így mondta. Én őszintén elcsodálkoztam, hogy ezzel mi baja van, hogy nagyot villantott, mert én ezt egy kreatív metaforának találom. Hát jó, erről akkor még majd beszélünk.
Hát a szünet után, mert most hirtelen észrevettük, hogy szünetet kell tartanunk, de ez csak egy pár perc, és akkor utána folytatjuk. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
Kedves hallgatóink, elnézést, hogy megszakít. Egy szinte egy mondat közepén szakítottuk félbe a szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám vagyok, és hát egy nagyot villantottunk az előbb azzal, hogy hirtelen meg kellett szakítanunk. Szóval Ugye ez tipikus szleng, a szleng ugye azt jelenti, hogy meglévő kifejezéseket új értelemben használunk. Például pedálozik. Ugye hát mindenki ismeri, hogy nagyon igyekszik, régen úgy mondták stréberkedik, hajt valamire, könyököl, karrierista módon előtérbe tolakszik esetleg, pedálozik. Hát ugye egy metafora. És a villant is nyilvánvalóan ilyen, de én nekem furcsa volt, hogy a mondatot ő, mint egy általános mondatot, XY nagyot villantott. Én ugyanis ezt csak úgy ismertem, jó, de hát öreg vagyok, nem vagyok azért igazán a szleng világában már otthon, hogy a ciciét egy nő egy pillanatra megmutatta, tényleg, vagy megmutatkozott neki, mert hát tényleg kivágott ruhába volt, és az valahogy úgy fordult, vagy egy pillanatra lecsúszott róla, vagy a bikinéjéről, vagy mit tudom én, hogy azt mondták, hogy hú, hát villantott egyet.
Jé, én ezt erre nem...
Neked már ez nincsen?
Nekem már ez egyáltalán.
Hát akkor
ez
mit jelent?
Én fiúkoromban ezt nem használták már ezt a szót. Én már csak ezt az új használatát és ismerem, hogy valami nagyon nagy dobása volt, valami olyat csinált, ami a többieket lenyűgözte.
De valóban pozitív értelemben?
Abszolút, szerintem. Tehát ahogy én ezt ismerem, és talán használom is, ez igen, tehát nem tudom, én kint vagyunk valamilyen sportpályán, és valamilyen kunsztokat csinálunk, és akkor az egyik egy nagyot villant, az azt jelenti, hogy akkora kosarat dobott, mint a ház, vagy olyan mutatványt mutatott be. Persze, persze. Feltűnően jó teljesítményt
szellemi
mutatott.
Szellemi értelemben
és
is mondhatjuk.
És benne van az, hogy közönség előtt, tehát hogyha ezt magába csinálja, ugye ez nem, de hogy ez egy, benne van az, hogy ezzel el is büszkélked. Tehát, hogy...
Aha, tehát azt nem mondanád, hogy a hallgatóid 12-en mind beadták a házi dolgozatukat, és hát az egyik egy akkorát villantott.
Hát legfeljebb úgy, hogy én voltam a közönség, igen.
Aha.
De igen, szerintem két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik az, hogy sok ilyen hallgatói kérdés van egyébként, meg nem is csak kérdés, hanem a Facebook csoportban ilyen vita is, arról, hogy miféle kifejezéseket használnak ma az emberek. És nagyon sokszor úgy érzem, hogy valójában ezeknek a hallgatóknak, polgártársainknak általában nem ezekkel a szavakkal van bajuk, hanem azzal, hogy átkerülnek olyan szférába, ahova szerintük nem illik. Ugye, tehát te is mondtad, hogy ez egy szleng kifejezés volt eredetileg, hogy villant, olyan, mint a pedálozik.
Igen.
És megjelennek ezek a kifejezések olyan helyen, mondjuk a médiában, mondjuk a klubrádió valamelyik műsorában, ahova szerintük nem lenne illendő, ahol ilyeneket nem lenne illendő használni, és ez az nekik a fő bajuk, és olyan érdekes, igen, hogy olyan, mintha a szavakra haragudnának, holott valójában azokra haragudnak, akik a klubrádióban vagy más médiában úgy érzik, hogy megengedhetik maguknak, hogy ennyire kollokviális, ennyire már szinte szleng kifejezéseket használjanak.
Hát ez az egyik fele a dolognak, igazad van, mint amikor valaki az operában először látott rövidnadrágos embert, és azt gondolta, hogy a rövidnadrág az az ördögtől való szörnyűség, holott ez a szabászati...
Holott más helyen nem kifogásoltam.
A szabászati termékkel semmi bajunk nincsen, csak az illető esetleg egy neveletlen bunkó.
Igen, de szerintem ebben a példádban, az operázás példádban szerintem kevesen reagálnának erre úgy, hogy a rövidnadrág az valami borzasztó dolog, hanem azért inkább úgy reagálnának, hogy kerül ez az operába,
igen,
ugye?
Igen.
És nagyon érdekes, és még nem fejtettem meg egészen, hogy a nyelvvel kapcsolatban az emberek sokkal inkább átviszik ezt az indulatot a magára, a kifejezésre,
igen,
vagy
igen,
a szóra, és nem azt mondják, hogy kerül ez kérem szépen a kulturális ajánlóműsorba, vagy a nem tudom milyen hírmagyarázatba.
Ez az egyébként ártatlan kifejezés.
Ez az egyébként teljesen jó szó, hanem inkább azt mondják, hogy hát hogy lehet ilyet mondani, hogy villant. Ugye?
Igen.
Tehát
igen,
nem érzik annyira, hogy itt tulajdonképpen csak az változik meg, és sokszor ez egy tartósabb nyelvi változás különben, és én ezt is valószínűnek tartom, hogy a médiában megváltozik az a norma, amit használni illik, és egyre kevésbé kell irodalmiasan fogalmazni, és egyre inkább lehet beszélt nyelviesen fogalmazni.
Mondjuk azt, hogy ezek a kifejezések normalizálódnak, így fogalmazhatjuk, vagy standardizálódnak?
Hát ez lenne az egyik megfogalmazása a dolognak, különben ezt valószínűleg lehetne mérni, hogyha valakik pénzzel például támogatnának ilyen vizsgálatokat, de nem tudok róla, hogy lennének ilyenek, hogy mennyire kerülnek bele a standardba, ez lehetne egy tendencia. De van egy másik tendencia, amit szintén lehetne mérni, hogy a média nyelve kevésbé irodalmias. Tehát, hogy ezek a szavak ugyan nem válnak, hogy mondjam, az emelkedett nyelvnek a normájába, nem kerülnek bele, igen. Viszont a rádióban való beszéd eltávolodik az emelkedett nyelv normájától.
Tehát nem a szó jön föl,
igen.
Hanem a rádiós ember megy le.
Pontosan.
Hogy
pontosan.
Kicsit
és,
alulról.
És nyilván médiája válogatja, de el tudom képzelni, hogy egy bizonyos, egy olyan médium, mint a Klub Rádió, szerintem ezt már egyszer beszéltük is, hogy már a neve is olyan, meg egy csomó műsora is olyan, hogy, vagy a milyen kis tulajdonképpen olyan, ilyen beszélgetős jellegű. Itt úgy érezzük, hogy hát persze, hogy a beszélt nyelvhez közelebb kerülhetünk, és
igen,
kevésbé kell. Egyébként vegyes is lehet, tehát szerintem a Klub Rádió is vegyes ilyen szempontból.
Igen,
tehát
igen.
Nyilván egy szeriőz politikai vita műsorban ott kevésbé engednek meg maguknak olyanokat a beszélők, mint az, hogy pedálozik. Tehát nem fogják azt mondani, igen. Hogy ez és ez a párt most, vagy ez a politikus azon pedálozik.
Igen,
hogy, ugye?
Igen. Vagy hogy nagyot villantott a tüntetésen a főszónok. Holott ugye ezek szerint ez a mai használat, ezt mondom.
De szerintem még egyébként igen. Ez is előfordult, tehát igen. Ha mondjuk Ceglédi Zoliról el tudom képzelni, hogy egy politikai, amikor megkérdezik politikai ügyekbe, ő például szerintem direkt használ ilyen szavakat. Igen. Tehát itt is egy olyan változásnak vagyunk a tanúi, hogy a médiák, médiumok, teljesen mindegy, közelednek a beszélt nyelvhez. És sokakat ez zavar, de ez nem nyelvi változás, itt nem a szavak kerülnek át egy más státuszba, hanem
szerintem. Igen. Mint ahogy egyébként persze szeretnek, van, aki szeret egy kicsit provokatívabban öltözködni, értve ezen akár azt is, például, hogy rövid nadrágban megy az operába, és azt mondja, hogy hát ha nem tetszik, akkor ne nézzetek ide. Vagy is eljátsza vele, igen. Hogy ő milyen laza. Igen, meg kell jegyeznem, hogy a múltkor azt nagyon érdekes volt, egy bírónő, magasrangú bírónő beszélt, hogy valami vizsgálatot végeztek, hogy a tartásdíjra hogyan ítélkeztek a bírák az elmúlt években. Nagyon komolyan, nagyon szépen, fegyelmezetten, okosan beszélt, egy semmi ilyesmit nem használt. És aztán egy ponton, mikor egy példát mondott, hogy azt is mondhatja a bíró az egyik szülőnek, hogy tőled csak azt kívánom, hogy nem, és te ne azt finanszírozd, hogy a gyerek nem tudom micsoda. Vagyis hirtelen tegező formát kezdett használni, holott, hát nyilvánvalóan a bíróságon nem szabad, és nem is szokás a bíró szájából ilyesminek elhangzania. És ezen meglepődtem, mert ez egy kicsit nekem kollokviálisnak, vesztelennek tűnt, hogy ő egyszer csak azt mondja, hogy hát a bíró mondhatja a felperesnek, vagy alperesnek, hogy te támogassad a gyereknek a tanulmányait. Ugye, most én nem tudom, én nem érzem, vagy igen, vagy úgy érzem, na most elbizonytalanodtam, hogy ez azt is mutatja, hogy a tegezés maga elkezd fölfelé jönni a standardba, hiszen sokkal többen tegeződnek, többekkel, mint az előtt.
Igen, hát a hallgatóink is időnként kérdeznek ilyet, meg tesznek ilyen megjegyzést, hogy boltokban tegeződnek. Képzeld el, most a hétvégén utaztam valahol, és egy benzinkúthoz be kellett mennem, benzinkutas úgy üdvözölt, hogy szia uram.
De fura. És hozzátette, hogy uram.
Szia uram, igen, és utána tegeződött, de ez...
Ilyet még nem hallottam.
Én megkérdeztem egy pár ismerősömet, és ők hallották, mert aztán egy-két éve ez megy.
De érdekes.
Megadja a kellő tiszteletet, udvariasságot az urammal, de igen. Egyben tegeződik ugyanakkor.
Mintha valahogy ezek... már nyelvtanilag kikopott volna a tudatából a magázó forma,
igen.
Bár az udvariasságot igyekszik a távolságtartást megtartani. Különös.
Jó, hát ez a tegezés magázás egyébként egy örök téma, erre még vissza fogunk térni, de még egy megjegyzésem lenne erről a villantról, hogy azt mondtad, hogy ez egy slang szó, vagy legalábbis az volt eredetileg, és utána pedig arról beszéltünk, vagy beszélgettünk, hogy ez a társalgási kollokviális nyelv, amit egymás közbeszélgetésben használunk, ez egyre inkább kezd a médiumokban is teret foglalni. Szerintem ezzel semmi baj nincs egyébként. Vannak, akik szigorúbbak ebben, és vannak, akik azt mondják, hogy azért mindennek van határa, a hírolvasó vagy a hírszerkesztő azért ne engedje ezt meg magának, rendben van. De én szerintem egy csomó olyan műsor van, az megengedhető. De a hallgatók számára esetleg nem teljesen világos az, hogy mi a különbség a beszélt hétköznapi, az utcán egymás közt beszélt nyelv és a slang között. Miért mondtuk azt, hogy slang, és miért mondtuk azt, hogy az be... Ugye, mert az nem egészen ugyanaz.
Igen.
A slangről sokan azt hiszik, hogy az valami, az már valami teljesen trágár és alsóbb nyelvhasználat.
Na.
Nem, de nem is ugyanaz, mint a hétköznapi beszélt nyelv. Próbáljuk meg megmagyarázni, hogy mi a különbség.
A slang az a szókincset érinti, nem a nyelvtant. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy én nem tudnák ilyen magasra ugrani, ez eltér a standard magyartól, amely én nem tudnék formát használ, de ez nem szleng, ez egy nyelvtani különbség, ezt van, aki hibának nevezi, van, aki változatnak nevezi, ez teljesen mindegy, de nem szleng. Ha valaki azt mondja, hogy a szobába vagyok, és nem azt mondja, hogy a szobában vagyok, ez nem szleng, mert ez egy nyelvtani különbség. Ha valaki azt mondja, hát most jól nem akartam csúnya szót mondani, de mindegy, szóval ha valaki csúnya szavakat használ, trágár szavakat használ, az nem szleng, mert a trágár, az igazi, mély trágár szavak, azok évezredek óta velünk élnek, és a szlengnek a második definíciója, ahogy mondani szoktuk, efemer, tehát pillanatnyi, rövid életű, tiszavirág életű, hamar eltűnik a nyelvből. És egy évszázad, vagy néhány évtized után már szótár kell hozzá, hogy mit jelentett. Például Ottlik Géza lefordított nagyon szépen egy modern angol drámát, a Dühöngő ifjúságot 1961-ben, amikor ez egy friss darab volt, és ottan a fiúk egymással hát eléggé szlengesen beszélnek, és az egyik gyanakszik, hogy a másik valami trükköt tervez ellene, vagy be akarja csapni, vagy hülyét csinál belőle, és azt kérdezi, ugye nem lógatsz be?
Ha.
És el kellett gondolkozni.
Nem versz át.
Vagy igen, vagy nem viszel, nem terelsz egy csapda felé, aha, igen, aha, hogy belógatják. Hát én értem a metaforát, mint hogyha egy kút fölé valakit úgy oda belógatnának, és attól rettek, hogy elengedik, és belepottyan a vízbe. De ezt ma már egyáltalán nem használjuk. Aztán például az, hogy elmarta. Ugye mi arra használtuk, hogy elkapta, utána szaladt, szóba állt vele. Tehát elmartam a folyosón a Gézát, és azt mondtam neki, hogy hello Géza, de rég láttalak. Ennyi volt az
nekem,
egész.
Nekem ez nincs meg. Ez úgy már van, köztünk úgy, egy különbség, igen, nekem igen. Ez nem volt.
Ráadásul még él a szónak az eredeti jelentés.
Az irodalmi értelme, hogy elmarta a háztól, ugye?
Így van, mint a dühött
kutya. Addig szekálta még el.
Így van, vagy igen. A kutya, hát elmarta a tolvajt. Így van, így van. Vagyis a slangnek, tehát az első definíciós pontja az volt, hogy csak a szókincset érinti, nem a nyelvtant, a más, és nem a helyesírás természetesen, a második pedig, hogy rövid életű, és nem válik általánossá. Tehát ma már azt a szót, hogy kaja, meg pia, azt már nem lehet slangnek nevezni, mert mindenki tudja, aki magyar.
Igen, tehát két út áll előtte, vagy teljesen eltűnik, mint ez a belógat, igen, vagy átmegy a társalgási kolokviális nyelvbe, és akkor azért szűrik meg slang lenni. Hadd tegyem hozzá, hogy azért ilyen efemer, azért ilyen rövid életű a slang, amit nem említettél, mert ez generációs természetű. Tehát tulajdonképpen a slangre nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az a mindenkori fiatalságnak a beszéd, a nyelvváltozata. Azért olyan rövid életű, mert ők dobják be általában a... Hát lehet kivétel, lehet olyan, hogy idősebbek alakítanak ki valami slang kifejezést.
Hogyne?
De a tipikus az, hogy a fiataloktól indul ki, ők bedobnak egy új kifejezést, mondjuk az utóbbi 10-15 évből nekem feltűnt például az olt, meg oltogat szó, ami a fiatalok nyelvében jelent meg, és azt jelent, többféleképpen használták egyébként, kellemetlen helyzetbe hoz, vagy cikiz, vagy esetleg valahogy meg is tréfál, vagy tehát többféle értelme volt. Én kérdeztem különböző fiatalokat, és úgy tűnt, hogy közösségenként is egy kicsit másképpen értelmezik, de nagyon elterjedt, hogy ne oltsál engem, meg ne oltogass.
Aha.
Ez kifejezetten a fiatalok nyelv, ezt lehet slangnek nevezni. És az olyat például, amit nem mondanánk ugyan az emelkedett nyelven, tehát a társalgási nyelv része, de nem a fiataloké, tehát olyan, mint a Luffy például, amit a hírekben nyilván léggömbnek mondanának.
Igen.
De talán még a Fagyi is ilyen, amit a hírekben Fagylaltnak mondanának. Igen. Ezek nem slang szavak, hiszen ezek nem efemerek, nem generációs jellegűek, hanem csak kolokviálisak, tehát a társalgási nyelv.
Társalgási nyelv. Megjegyezném, hogy nem csak generációs slang van, szituációs vagy foglalkozási slang is van, tehát bizonyos mesterségekhez hozzátartozik.
De azt nem zsargonnak hívjuk
inkább. Igazad van, az zsargon, mert az azért hosszabb ideig fönnmarad. Igen.
Azok nem annyira efemerek, hogy a...
A börtön slang, na az érdekes, mert ott talán többnyire fiatalok vannak, de hát azért ott nem szempont, hogy ki hány éves, és hát ott azért javakorabeli emberek is vannak, és a börtönben, jó, egyrészt vannak standard, állandó kifejezések,
igen.
azok a szakmai zsargon típusába tartanak.
És azt meg tolvajnyelvnek is szokták nevezni.
Tehát például póter, a szabadulás, szabadlábra helyezés, póter.
És kóter maga a börtön, ugye?
Így van. De aztán vannak, hát ilyen végig söpör a börtönön egy kifejezés, aztán pár év múlva már elmegy.
De ezek viszont rettentő régiek, ezek a kóter, póter, ezek a hipiselni, a motozás, a börtönben, ezek szerintem több száz évesek. Nagyon érdekes, hogy ezek milyen hosszan fönnmaradnak.
Igazad van. Hát jó, ugyanúgy, ahogy a strangnak nevezi a vízvezeték szerelő a felszálló vezetéken.
Igen. Jó. Azt hiszem, ezt nagyjából kimerítettük, tehát a villant ebbe az érdekes kategóriába tartozik, ami most valahogy a szleng és a kolokviális között foglal helyet. Egyébként nagyon érdekes ezeknek a mozgása is, hogy a szleng az, ha nem múlik el, ha nem tűnik el teljesen, akkor átmegy a kolokviálisba. Ilyet észrevettem az utóbbi időkben, a puncsol az egy ilyen jellegű ige.
Mi csinál?
Szerint puncsol.
Az mit jelent?
Hát nyalizik, hízeleg, behízelgő módon viselkedik, és szerintem nem tudom, miből származik, talán a puncs fagyi, vagy nem tudom, nyalizás.
Mert ott az olyan rózsaszín.
Nem tudom, valamiért puncsol, és ez teljesen szlengként indult, iskolai szlengként, ha jól tudom, és elkezdett elterjedni, és én most már hallom, így meglett emberektől is, abban az értelemben, hogy nyalizik, hízeleg, lehet, hogy be fog kerülni a teljesen hétköznapi társalgási nyelvbe. Most félúton van. Nagyon érdekes a stádiumokat nézni, hogy most éppen hol tart egy ilyen kifejezés.
A nyomul is ugye az
a nyomul, tényleg,
közelebb van már a standardhoz, mint a pedálozik.
Igen. Jó, menjünk tovább, talán még van időnk kérdésre.
Ó, igen. Hanvai Kornél azt mondja, egy mondatot idéz valahonnan, amely így szól. Ami viszont nehezíti a munkáját, az a mindenhová beszivárgó korrupció, bár Gudal erről is lakonikus nyugalommal beszélt. És ő a lakonikus nyugalommal kifejezésre hívja fel figyelmünket.
Én is hallottam már, szerintem. Igen.
Én is hallottam már. Mi ez egyáltalán? Mit akart mondani a szerző? Azt akartam mondani, hogy higgadtan beszélt, ugye?
Igen, és emlékezett.
Egy felháborító dologról.
Szerintem azt akartam mondani, hogy sztoikus nyugalommal, az egy ilyen állandósult kifejezés, nem? Tehát emlékezett rá, hogy van valamilyen latin-görög...
Görög filozófia.
Kifejezés, igen. Ami összefügg a nyugalommal, igen.
A sztoikus nyugalom az ugye a sztoikus filozófiai iskolából származik, akik valóban azt hirdették, hogy mindent lehetőleg higgadtan és hűvösen kell fogadni.
És egyébként lakonikusak is voltak, különben ők nagy hirdetői voltak a lakonizmusnak.
De mi az a lakonikus?
Hát az a tömörség, nem? Tehát
igen,
ne szaporítsuk a szót.
Szófukar már szinte. Igen. Tehát a tömörségnél is már talán kevésbé, tehát már szuboptimális a nyelvhasználata az illetőnek. Szóval, hogy szinte kevesebbet beszél, mint ami ideális volna.
Ja, így szoktuk ma használni, de az eredeti értelme szerintem a sztoikusok azok valóban a lakonicizmust vagy a lakonikusságot hirdették, tehát a szóval való takarékoskodást.
Jól emlékszem, hogy a lakonikus szó az Spárta városának környékéből származik, talán azt, ahol Spárta hát elhelyezkedett, azt a megyét vagy környéket hívták így, és hogy szemben az aténiak locsogásával, ugye a spártaiak azok hát mindenben nagyon szigorúak voltak, fegyelmezettek, puritánok, és így tovább. Spártai nevelés, spártai körülmények
igen,
között.
Ez valószínűleg olyan sztereotípia, mint amilyen Magyarországon a székelyekről él, hogy azok, ugye vannak ilyen székely viccek is, amik azon alapulnak, hogy nem nagyon szólalnak meg.
Igen.
Tehát ez valami hasonló sztereotípia lehetett a spártaiakkal szemben.
Na most hát akkor ez tulajdonképpen egy félreértése a lakonikus szó eredetének. Igen. Azt szoktuk mondani, hogy a szavak, különösen az idegenből származó szavak, de nem csak azok, néha jelentésváltozást szenvednek, és aki műveltebb ember, az hát gúnyos mosolyjal nézi, mert bizony, kétségtelen, emögött az van, hogy nincs az a műveltségi horgony, ami őt az eredeti jelentéshez kötné, és szépen elsodródik az eredeti jelentéstől.
Itt említi Hamvai Kornél a lamentát is, amiről már hosszú vita volt a Szószátjár Facebook oldalon egyébként, mert nagyon a hallgatóink közül is sokan használják a lamentát abban az értelemben, hogy vívódik.
Latolgatja.
Igen, nem is csak vívódik, hanem ezt általában szóban is csinálja. Igen, tehát igen.
Én nekem az eredeti jelentést panaszkodik.
Persze.
És én csak úgy használom.
De én már annyiszor hallottam ebben az újabb értelmében, hogy én már nem tűnik igen, föl
igen.
nekem. Tehát
igen.
Van ilyen, hogy megváltoznak a szavak jelentése, és van olyan, hogy tévedésből változnak meg. Hát ez egy ismert nyelvészeti jelenség.
Most ezt kritizálni, ezt úgy nevezzük, hogy az eredet csapdája. Vagyis, hogy azt gondolja valaki, hogy a szavaknak muszáj azt jelenteniük, amit eredetileg jelentettek. De hát ez sajnos nem így van, mert tényleg meg tud változni.
Jó, de nagyon kényes a határvonal, ugye? Tehát, hogy van az a pont, amikor még tényleg úgy érezzük, hogy hát ez teljesen rosszul használja az illető szót.
Így van. Igen,
és van az a pont, igen. ahol viszont azt mondjuk, hogy már annyian használják rosszul, hogy az már szinte, hogy az már jó.
Igen, jó.
Hogy hol lehet ezt meghúzni,
hát
ezt a határt?
Már annyian mennek rövidnadrágba az operába, hogy már lehet az operába rövidnadrágba menni, és azt nézik meg csodálkozva, aki frakban keveredik közéjük. Ott
jó, de a lamentálnál még te se vagy nagyon engedékeny, mert a lakonikusnál.
Hát Istenem, meg öreg vagyok, hát ez már nem számít. Hát, meg latinból érettségiztem, meg egyáltalán nagyon kényes vagyok ezekre. Tehát én is azt gondolom, hogy úristen, mi lesz a világból, hogy már latinul se tudnak az emberek. De hát sajnos ez van.
Tehát nyugtassuk meg a hallgatóinkat, hogy a világ így is tovább fog menni, és nem fog ez bajt okozni.
Igen.
És lehet, hogy nem kéne az embereket ezért lenézni, bár mondom, azért, amikor eleinte még csak ritkán halljuk ezeket, akkor azért fölkapjuk rá.
Tessék csak lenézni az embereket. Az egy mély emberi érzés.
Jól van. Azt hiszem, hogy nincs időnk ma több kérdésre, de semmi baj, mert a jövő héten újra találkozunk a Szószátjár műsorában. Tessék kérdéseket küldeni, mert hosszú nyári szünet lesz. Azt tervezzük, hogy július közepétől nagyjából augusztus végéig csak ismétlések lesznek a Szószátjárban, de a jövő héten még jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő szokás szerint Sugár Ági a felvételt Burger Lala készítette. Viszont hallásra.